From the conference center at Temple Square.
Ez az általános női ülés a Salt Lake City-beli templom téren álló konferencia központból jelentkezik. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. fél évi általános konferenciáján. Az első elnökség és az egyház általános női szervezeteinek tagjai fognak szólni hozzánk. A zenét a Utah állambeli Ogden, Huntsville és Morgan szövegjeinek fiatal nőiből álló kórus szolgáltatja majd. Világszerte nők, fiatal nők és 8. évüket betöltött lányok gyűltek össze, hogy tanácsot és tanítást kapjanak az egyházi vezetőktől.
Sister Linda K. Burton, Relief Society.
Ezt az ülést Linda K. Burton nőtestvér, a segítőegylet általános elnöke vezeti.
Welcome to the General Women's Session.
Köszöntünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. fél évi általános konferenciájának általános női ülésén. A utahi Salt Lake City-ben a konferencia központban gyűltünk össze, és hálásan nyugtázzuk, hogy a nőtestvérek a világ minden részében hasonló módon gyűlnek össze. Bárhol is legyetek, tudnotok kell, hogy szeretünk benneteket. Külön üdvözöljük más vallású barátainkat, akik csatlakoztak hozzánk ezen az emlékezetes összejövetelen. Köszönjük a részvételeteket. Örömünkre szolgál, hogy velünk van ma este Thomas S. Manson elnök, aki elnököl és tanácsosai, Harry B. Eyring elnök és Dieter F. Uchtdorf elnök. Örülünk továbbá, hogy jelen van Jeffrey R. Holland elder, D. Ted Christopherson elder és Ronald A. Rusband elder a 12 apostol kvórumából, valamint Gerald Cusé püspök, az egyház elnöklő püspöke, akik az általános segédszervezetek tanácsadóiként szolgálnak. Szintén az emelvényen foglalnak helyet az elemi, a fiatal nők és a segítőegylet általános elnökségei, az általános testületi tagjaikkal. Szeretettel köszöntjük az elemi új általános elnökségét. Áldás, hogy együtt szolgálhatunk. Elismerésünk azoknak is, akik a helyi területeken szolgálnak, és nem lehetnek itt velünk ma este. Ehhez az üléshez a zenét a utahi Ogden, Huntsville és Morgan szövegek fiatal nőiből álló kórus szolgáltatja, Sherilyn Wharton vezényel és Bonnie Goodliff orgonál. A kórus ezt a gyűlést az Emelkedj fel, dicső Sion kezdetű himnusszal nyitja meg. A nyitóimát ezután Dennis Lindberg nőtestvér, a fiatal nők általános testületének tagja mondja.
Father.
Atyánk. Mi a te leányaid, összegyűltünk a világ minden tájáról. Az általános konferencia első ülésére, az általános női ülésre. Hálásak vagyunk, atyánk, a lehetőségért, hogy hallhatjuk az iránymutatás, vigasztalás és sugalmazás szavait. Hálásak vagyunk Jézus Krisztus evangéliumáért. Hálásak vagyunk azért, hogy tudhatjuk, élő próféták, látnokok és kinyilatkoztatók vezetnek minket. Imádkozunk, hogy a szívünk nyitva legyen, hogy meghallhassuk a Szentlélek suttogását. Imádkozunk, hogy feltöltődhessünk az előttünk álló üzenetekből. Imádkozunk azokért, akik részt vesznek a mai ülésen. A beszélőkért, a kórusban éneklőkért. Hálásak vagyunk a kórusért. Atyánk, hálásak vagyunk fiad, Jézus Krisztus kimondhatatlan ajándékáért és az ő engesztelő áldozatáért. Most meghívjuk a te lelkedet, hogy velünk legyen. Hálásan és nyitott szívvel kérjük ezeket. A te fiad, a megváltó Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The choir will now favor us with
a kórus most a Ha a szívemmel figyelek című énekkel örvendeztet meg bennünket. Az ének után Jane B. Bingham nőtestvér az elemi általános elnökségének első tanácsosa szól hozzánk. Őt követően Carol M. Stevens nőtestvér a segítegylet általános elnökségének első tanácsosa mond beszédet. Ezután örömmel hallgathatjuk meg Bonnie L. Oscarson nőtestvért, a fiatal nők általános elnökét. Oscarson nőtestvér beszéde után a kórus elénekli a Mi szilárd alap az Isten igéje című himnuszt.
Jesus lives on earth. I will.
In response to Sister Linda K.
Burton nőtestvér áprilisi általános konferencián elhangzott felhívására reagálva, sokan közületek átgondolt, jó szívű cselekedetekkel összpontosítottatok a környezetetekben található menekültek megsegítésére. Legyen szó egyénenként tett erőfeszítésekről, vagy az egész közösséget érintő programokról, e cselekedetek kiváltó oka a szeretet. Időtök, tehetségeitek és erőforrásaitok megosztása felemelte a ti szíveteket és a menekültekét is. A valódi jószívűség óhatatlanul reményt, hitet és fokozott szeretetet ébreszt azok között, akik adnak és akik kapnak. Moroni prófétától tudjuk, hogy a jószívűség elengedhetetlen jellemvonása azoknak, akik mennyei atyánkkal fognak élni a celesztiális királyságban. Azt írja, ha nincs bennetek jószívűség, akkor semmiféleképpen nem lehet benneteket megszabadítani Isten királyságában. A jószívűség tökéletes megtestesülése maga Jézus Krisztus. Az, hogy a halandóság előtt szabadítónkul ajánlkozott, ahogy halandó életét élte, az engesztelés fenséges ajándéka és folyamatos arra irányuló erőfeszítései, hogy visszavigyen minket mennyei atyánkhoz, a jószívűség mindenek felett álló megnyilvánulásai. Ő kizárólag egy valamire összpontosított, atya iránti szeretete kinyilvánítására az egyes emberek iránti szeretetében. Amikor a legfőbb parancsolatról kérdezték, Jézus azt felelte, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Fele barátunk iránti szeretetünk kifejlesztésének és kimutatásának egyik legjelentősebb módja az, ha gondolatainkban és tetteinkben is nagylelkűek vagyunk. Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom azt mondta, lehet, hogy a jószívűség legnagyszerűbb formája az ítélkezés visszafogása. Ez még ma is igaz. Nemrég a 3 éves Alissa épp filmet nézett a testvéreivel, amikor így kiáltott fel. Anya, nézd, milyen furcsa az a csirke! Édesanyja ránézett a képernyőre, és mosolyogva azt felelte, drágám, az egy páva. Ehhez a tudatlan 3 éveshez hasonlóan időnként mi is úgy tekintünk másokra, hogy nem teljesen vagy nem jól látunk át mindent. Lehet, hogy a körülöttünk lévő különbözőségeire és észlelt hibáira összpontosítunk, míg mennyei atyánk úgy tekint gyermekeire, mint akik az ő örökké való képmására teremtettek, és pompás, dicső lehetőségek várnak rájuk. James C. Faust elnöktől fennmaradt ez a mondat. Minél idősebb leszek, annál kevésbé ítélkezem. Ez Pál apostol megfigyelését juttatja eszembe. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig idősebb lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Ha tisztában látjuk a saját hiányosságainkat, akkor kevésbé hajlunk arra, hogy tükör által homályosan tekintsünk másokra. Az evangélium világosságát használva úgy akarjuk látni őket, ahogyan a szabadító. Együttérzéssel, reménnyel és jószívűséggel. El fog jönni a nap, amikor teljes mértékben értjük majd mások szívét, és hálásak leszünk a nekünk nyújtott irgalomért, ahogyan mi is jószívű gondolatokat és szavakat nyújtunk másoknak ebben az életben. Néhány évvel ezelőtt kenúzni mentem egy csoport fiatal nővel. Lélegzetelállítóan szépek voltak a sűrű, zöld erdővel és sziklás ormokkal övezett mély kék tavak. A víz megcsillant a tiszta vízbe merített evezőinken, a nap pedig melegen sütött, miközben a sima víztükrön átszeltük a tavat. Hamarosan azonban elsötétültek a felhők, és hűvös szél támadt. Az előrehaladáshoz mélyen a vízbe kellett merítenünk az evezőinket, és nem állhattunk meg az egyes húzások között. Néhány fárasztó órányi kínlódás után végre eljutottunk a nagy tó egyik szegletéhez, és csodálkozásunkra, valamint örömünkre felfedeztük, hogy a szél abba az irányba fúj, amerre menni akarunk. Gyorsan ki is használtuk ezt az ajándékot. Kifeszítettünk egy kis ponyvát, 2 sarkát az evezőtartókhoz, 2 pedig férjemnek a hajóperemén kinyújtott lábához erősítettünk. A szél belekapott a rögtönzött vitorlába, és nekilódultunk. A többi kenuban a fiatal nők gyors előrehaladásunkat látva szintén saját vitorlákat rögtönöztek. Nevetés és megkönnyebbülés vidította fel a szívünket, és hálásak voltunk a nap kihívásaiban beálló szünetért. Mennyire hasonlíthat ehhez a remek szélhez egy barát őszinte dicsérete, egy szülő vidám köszöntése, egy testvér jóváhagyó bólintása, egy munkatárs vagy osztálytárs segítő mosolya. Ez mind friss szelet ad a vitorlánkba, míg az élet kihívásaival küzdünk. Thomas S. Manson elnök így fogalmazta meg ezt. A szelet nem irányíthatjuk, de a vitorlákat beállíthatjuk. A legfőbb boldogság, béke és megelégedettség eléréséhez azt kívánom, döntsünk a pozitív hozzáállás mellett. Meglepő erővel bírnak a szavak, építhetnek is, de le is rombolhatnak. Talán mindannyian fel tudunk idézni olyan negatív szavakat, melyek lesújtottak minket, és olyan szeretettel kiejtett szavak, melyek szárnyakat adtak a lelkünknek. Ha úgy döntünk, hogy csak pozitívan szólunk másokhoz és másokról, akkor az felemeli és megerősíti a körülöttünk lévőket, és segít nekik a szabadító útján járni. Elemis kislányként szorgalmasan dolgoztam egy keresztszemmes hímzésen, melyen ez állt. Elhozom otthonomba az evangélium világosságát. Egy hétköznap délután, miközben mi lányok épp a hímzésen munkálkodtunk, a tanítónk mesélt egy lányról, aki egy dombon lakott a völgy egyik oldalán. Késő délután mindig észrevett a völgy másik oldalán lévő dombon egy házat, melynek ragyogó aranyablakai voltak. Az ő otthona kicsi volt és kopottas, és a lány arról álmodozott, hogy az aranyablakú csodaszép házban lakhat. Egy nap a lány engedélyt kapott rá, hogy átbiciklizzen a völgy túloldalára. Lelkesen kerekezett, míg el nem érte az aranyablakos házat, melyet régóta csodált. Ám amikor leszállt a bicikliéről, látta, hogy a ház elhagyatott és lepusztult. Kertjében magasan áll a gaz, ablakai hétköznapiak és koszosak. A lány szomorúan fordult saját otthona felé. Meglepetésére ragyogó aranyablakú házat látott a völgy másik oldalán álló dombon, és hamarosan felismerte, hogy az bizony az ő háza. Időnként ehhez a fiatal lányhoz hasonlóan kevesebbnek érezzük magunkat ahhoz képest, amit másoknál látunk. Az élet Pinterest vagy Instagram verzióját nézzük, esetleg beszippant minket az iskolánk, vagy a munkahelyünk által diktált verseny. Ha azonban időt szakítunk áldásaink számbavételére, akkor jobb lesz a rálátásunk, és felismerjük Istennek az ő összes gyermeke iránti jóságát. Legyünk bár 8 vagy 108 évesek, elhozhatjuk az evangélium világosságát a saját környezetünkbe. Legyen az egy manhattani felhőkarcoló, egy malájföldi cölöpház, vagy egy mongóliai jurta. Elhatározhatjuk, hogy a jót fogjuk keresni másokban és a körülményeinkben. A fiatal és a kevésbé fiatal nők mindenhol jó szívűséget tanúsíthatnak, ha olyan szavak használata mellett döntenek, melyek építik mások önbizalmát és hitét. Jeffrey R. Holland elder mesélt egy fiatal emberről, aki az iskola évek alatt állandóan ki volt téve a társai ugratásának. Néhány évvel később elköltözött, beállt a seregbe, képzettségre tett szert, és tevékenyé vált az egyházban. Életének ezt az időszakát csodálatosan sikeres élmények szegélyezték. Jó néhány évvel később hazatért a szülővárosába. Az emberek azonban nem voltak hajlandóak elismerni a fejlődését. Számukra még mindig a régi XY volt, és úgy is kezelték. Végül ez a jó ember korábbi sikeres énjének árnyékává zsugorodott, és nem használhatta csodálatos módon kifejlesztett képességeit azok megáldására, akik ismételten megvetették és elutasították őt. Mi veszteség ez neki és a közösségnek is. Péter apostol azt tanította, mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Ez a szeretet a buzgó, szívből jövő jó szívűségben nyilvánul meg, és abban, hogy elfelejtjük a másik hibáit és botlásait, nem tartunk haragot és nem emlékeztetjük magunkat a mások múltbéli hiányosságaira. Kötelességünk és kiváltságunk is mindenkiben felismerni a fejlődést, miközben igyekszünk hasonlóbbá válni a szabadítónkhoz, Jézus Krisztushoz. Mi megindító látni a világosságot valaki szemében, aki megértette Jézus Krisztus engesztelését, és valós változtatásokat eszközöl az életében. A misszionáriusok, akik megtapasztalják annak örömét, hogy láthatnak egy megtértet a keresztelővízbe, majd a templomba lépni, tanulj annak az áldásnak, amikor lehetővé tesszük mások változását, és bíztatjuk is őket erre. Az egyháztagok, akik befogadják a királyság valószínűtlen jelöltjeinek tűnt megtérteket, nagy megelégedettségre tesznek szert, miközben segítenek nekik érezni az Úr szeretetét. Jézus Krisztus evangéliumának fennkölt szépsége az örök fejlődés valósága. Az, hogy nem csupán lehetőséget kapunk a változásra, hanem biztatást, sőt parancsot is, hogy haladjunk tovább, váljunk jobbá, és végül tökéletessé. Thomas S. Monson elnök azt tanácsolta. Több száz különféle apró megnyilvánulás által mindannyian viselitek a jó szívűség palástját. Ahelyett, hogy ítélkezők és kritikusak lennénk egymással szemben, inkább Krisztus tiszta szeretetével forduljunk utitársainkhoz, akik velünk együtt vesznek részt az életen át tartó nagy utazásban. Ismerjük fel, hogy mindegyikünk a tőle telhető legjobban próbál megbirkózni az elé kerülő kihívásokkal, és törekedjünk arra, hogy a tőlünk telhető legjobb módon segítünk. A jó szívűség türelmes, kedves és elégedett. A jó szívűség másokat maga elé sorol, alázatos önuralmat gyakorol, a jót keresi másokban, és örvend akkor, ha valaki jól teljesít. Nőtestvérként és férfi testvérként Sionban elkötelezzük-e magunkat amellett, hogy a szabadító nevében együtt dolgozunk szívből, szeretünk, segítünk és gyengéden szolgálunk? Észre tudjuk-e venni és be tudjuk-e fogadni szeretettel és nagy reményekkel a másokban rejlő szépséget? Lehetőséget adunk-e a fejlődésre és buzdítunk-e rá? Tudunk-e örülni mások eredményeinek, miközben folyamatosan saját magunk jobbátételén dolgozunk? Igenis, el tudjuk hozni az evangélium világosságát az otthonunkba, az iskolánkba, a munkahelyünkre, ha pozitív dolgokat keresünk és osztunk meg másokról, és engedjük elhalványolni azt, ami kevésbé tökéletes. Mi nagy hála tölti el a szívemet, amikor arra a bűnbánatra gondolok, melyet szabadítónk Jézus Krisztus tett lehetővé mindannyiunk számára, aki nem tudjuk elkerülni a bűnt, ebben a tökéletlen és bonyolult világban. Tanúságomat teszem arról, hogy az ő tökéletes példáját követve elnyerhetjük a jószívűség ajándékát, mely hatalmas örömöt hoz nekünk ebben az életben, majd pedig az örök élet megígért áldását mennyei atyánkkal. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
One of the most rewarding opportunities.
Az egyik legnagyobb megelégedést nyújtó kiváltságom az utazás. Az, hogy tanulhatok nőtestvéreimtől szerte a világon. Semmi sem fogható ahhoz, mint amikor karöltve szemtől szembe, lélektől lélekig veletek lehetek. Egy ilyen élményem során egy segítő egyleti vezető azt kérdezte tőlem, van valami kódum, amire a nőknek összpontosítaniuk kellene? Határozott igennel feleltem, miközben eszembe jutott Russell M. Nelson elnök beszéde, kérés a nőtestvéreimhez címmen. Nelson ezt tanította, szükségünk van olyan nőkre, akik sziklaszilárdan értik Krisztus tanát. Nefi e szavakkal jellemezte Krisztus tanát. Mert a kapu, amelyen be kell lépnetek, a bűnbánat és a víz általi keresztség, és majd azután jön a bűneitek bocsánata, a tűz és a Szentlélek által. És most azt kérdezném, most már mindent megtettetek? Íme mondom nektek, nem, mert csak Krisztus szava által jutottatok ilyen messzire, rendíthetetlen hittel benne, teljesen annak érdemeire támaszkodva, akinek hatalmában áll megszabadítani. Krisztusba vetett álhatatottsággal kell tehát törekednetek előre, tökéletesen ragyogó reménységgel, és Isten is minden ember szeretetével. Ha tehát előre törekedtek, Krisztus szaván lakmározva, és mindvégig kitartotok, íme, ezt mondja az Atya, örök életetek lesz. Ez az út, és semmi más út vagy név nem adatott az ég alatt, amely által az ember meg lehetne szabadítani Isten királyságában. És most íme, ez Krisztus tana. Miért kell sziklaszilárdan értenünk e tantételeket? Gyakran találkozom olyan utolsó napi szent nőkkel, akik kétségbeesve várják a segítséget, de nem fordulnak ő hozzá, aki örökkivaló segítséget tud nyújtani. Túl sokszor látom, hogy a nagy és tágas épület tanulmányozásával igyekeznek megértésre szert tenni. Krisztus tanáról való megértésünk egy gyarapítva hamar ráébredünk, hogy a boldogság nagyszerű tervét ismerjük meg alaposabban. Azt is felismerjük, hogy e terv középpontjában szabadítónk Jézus Krisztus áll. Amikor megtanuljuk egyéni körülményeinkre vonatkoztatni Krisztus tanát, elmélyül a szabadítónk iránti szeretetünk, és felismerjük, hogy a vélt különbségek ellenére mindannyiunknak ugyanarra a végtelen engesztelésre van szüksége. Ráébredünk, hogy ő a mi alapunk, megváltunk sziklája, amely biztos alap, amelyről nem bukhatunk le, ha arra építünk. Miként állhat meg bennünket ez a tan, miközben békességre és megértésre törekszünk, és igyekszünk hithűen kitartani egyedi halandó utazásunk során. Úgy gondolom, hogy Nefi szavaival élve rendíthetetlen hittel kell kezdenünk. Teljesen annak érdemeire támaszkodva, akinek hatalmában áll megszabadítani. A Jézus Krisztusba vetett hitünk által szembe tudunk nézni bármilyen kihívással, sőt, gyakran úgy találjuk, hogy hitünk elmélyül, a mennyei atyával és fiával való kapcsolatunk pedig finomodik a csapások révén. Hadd mondjak három példát. Először is, a szabadítónak, a gyógyítómesternek hatalmában áll megváltoztatni a szívünket és tartós enyhülést nyújtani a saját bűnünk által előidézett bánattól. Amikor a szabadító a szamaritánus asszony tanította a kútnál, tudatában volt a nő súlyos bűneinek, azonban az Úr azt nézi, ami a szívben van, így azt is tudta, hogy az asszony szíve tanítható. Amikor az asszony a kúthoz ért, Jézus, az élő víz megtestesítője, egyszerű szavakkal így szólt: adj innom. Szabadítunk hozzánk is olyan hangon fog szólni, amelyet felismerünk, amikor hozzátérünk, mivel ismer bennünket, elébünk jön, és megért bennünket, azért, mert ő az, aki, és amiatt is, amit ő megtett értünk. Mivel megtapasztalta fájdalmunkat, képes élővizet nyújtani nekünk, ha keressük azt. Ezt tanította a szamaritánus asszonynak, amikor így szólt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élővizet. Amikor a nő végre megértette a szavait, hittel így felelt: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam. Miután része volt ebben az élményben a szabadítóval, ott hagyja azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és mondta az embereknek: gyertek, lássatok egy embert, aki megmondta nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ez én a Krisztus. Az asszony tanúbizonyságot kapott, kortyolni kezdett az élő vízből, majd arra vágyott, hogy Krisztus isteni mi voltáról tanúskodjon mások előtt. Amikor ő hozzájövünk alázatos és tanítható szívvel, még ha szívünket hibák, bűnök és vétkek nyomasztják is, akkor ő megváltoztathat bennünket, mert neki hatalmában áll megszabadítani. Megváltozott szívvel pedig, a szamaritánus asszonyhoz hasonlatosan, elmehetünk saját városunkba, otthonunkba, iskolánkba, munkahelyünkre, és bizonyságot tehetünk róla. Másodszor, a gyógyítómester vigaszt és erőt adhat nekünk, amikor mások hamis lelkű tettei miatt tapasztalunk fájdalmat. Sokat beszélgettem nehéz terhek alatt roskadozó nőkkel. A templomtól induló szövetséges ösvényük a gyógyulás nehéz útja volt. Szenvedésük hátterében megszegett szövetségek, megtört szívek és eljátszott bizalom áll. Sokan estek áldozatul házasságtörésnek és szóbeli, szexuális és érzelmi bántalmazásnak, gyakran mások függőségei miatt. Bár ezek a tapasztalatok nem a saját hibájukból érték őket, sokuk küzd bűntudattal és szégyennel. Mivel nem tudják, hogyan kezeljék erőteljes érzelmeiket, sokan megpróbálják a lelkük mélyére temetni őket. A remény és a gyógyulás nem a titkolózás sötét vermében található, hanem szabadítunk Jézus Krisztus világosságában és szeretetében. Richard G. Scott Elder ezt a tanácsot adta: ha ti magatok mentesek vagytok a komoly bűnöktől, ne szenvedjetek feleslegesen mások bűneinek következményei miatt. Könyörületet érezhettek, de azért ne vegyétek magatokra a felelősség érzetét. Amikor minden elvárhatót megtettetek, hogy segítsetek valakinek, akit szerettek, a terhet tegyétek a szabadító lába elé. Ha így tesztek, nem csak békességre leltek, de ez kimutatja a szabadító erejébe vetett hiteteket is, hogy ő képes egy hozzánk közeli emberről levenni a terhet, ha az megbánja a bűneit és engedelmeskedik. Így folytatta: a teljes gyógyulás a Jézus Krisztusba és az ő arra irányuló erejébe és képességébe vetett hiteteken keresztül jön, hogy engesztelése által begyógyítja az igazságtalan és meg nem érdemelt sebeket. ha ebben a helyzetben találjátok magatokat, nőtestvérek. A gyógyulás hosszú folyamatot jelenthet. Arra lesz szükség, hogy imádságos lélekkel útmutatást és megfelelő segítséget kérjetek, beleértve a tanácskérést megfelelően elrendelt papságviselőktől. Ahogy megtanultok nyíltan kommunikálni, szabjatok helyén való határokat, és esetleg forduljatok szakemberhez. Létfontosságú a lelki egészség megőrzése e folyamat során. Emlékezzetek isteni természetetekre, mennyei szülők szeretett lányai vagytok. Bízzatok az Atya számotokra adott örökkévaló tervében. Továbbra is gyarapítsátok a Jézus Krisztus tanáról való megértéseteket. Minden nap gyakoroljatok hitet ahhoz, hogy nagyot kortyoljatok a szabadító élővizének kútjából. Támaszkodjatok arra a hatalommal való felruházásra, amely a szertartásokon és szövetségeken keresztül mindannyiunk számára elérhető, és engedjétek be életetekbe a szabadító és az ő engesztelése gyógyító erejét. Harmadszor. A gyógyító mester vigaszt nyújthat és fenntarthat minket, amikor a halandóság olyan fájdalmas valóságait kell megtapasztalnunk, mint valamilyen katasztrófa, mentális vagy egyéb betegség, krónikus fájdalom vagy halál. Nemrégiben megismerkedtem egy Josie nevű figyelemre méltó fiatal nővel.
Josie
bipoláris zavarral küzd. Hadd meséljek egy kicsit a saját szavaival az ő gyógyulás felé vezető útjáról. Idézem. A legmélyebb sötétség olyan napokon támad, amelyeket a családommal padlónapoknak neveztünk el. Az ilyen nap szenzoros túlterheléssel indul, akut érzékenységgel és ellenállással bármiféle hang, érintés vagy fény iránt. Ez jelenti a mentális gyötrelem csúcspontját. Volt egy bizonyos nap, amelyet soha nem fogok elfelejteni. Utazásom korai szakaszában történt, ami miatt különösen rémisztő élmény volt. Emlékszem, ahogy zokogtam és patakzottak a könnyeim, miközben levegő után kapkodtam. De még ez a felfokozott szenvedés is elhalványult, az amiatt támadó fájdalom mellett, hogy láttam, ahogy a pánik kezd órá lenni édesanyámon, aki hasztalan próbált segíteni rajtam. Míg nekem az elmém hasadt meg neki a szíve. Vaj, mi kevéssé tudtuk azonban, hogy eme egyre mélyülő sötétség közepette, csupán pillanatnyi távolságra vagyunk egy hatalmas csodától. A hosszú óra előre haladtával édesanyám újra és újra és újra azt suttogta, bármit megtennék, hogy megszabadítsalak ettől. A sötétség egyre fokozódott, és amikor úgy éreztem, nem tudom tovább elviselni, valami káprázatos dolog történt. Hirtelen mindent átható, csodálatos erő járta át a testemet. Azután sajátomat meghaladó erővel és nagy meggyőződéssel mondtam ki az egész életemet megváltoztató hat szót, az általa suttogott szavakra válaszol. Nem kell, anya. Valaki már megtette. A bénító mentális betegség mély szakadékából Josie minden erejét összeszedve bizonyságot tett Jézus Krisztusról és az ő engeszteléséről. Nem gyógyult meg maradéktalanul aznap, de a sötétség órájában megadatott neki a remény világossága. Ma Krisztus tanának sziklaszirált megértésére támaszkodva, és a szabadító élővizétől nap mint nap felfrissülve, Josie folytatja útját a gyógyulás felé, és rendíthetetlen hitet gyakorol a gyógyító mesterben. Útja során másoknak is segítséget nyújt. Ezt mondja, amikor a sötétség szűnni nem akarónak tátszik, az Úr gyengéd irgalmának emlékére támaszkodom, amely vezérlő fényként szolgál a nehéz idők közepette. Nőtestvérek, bizonyságomat teszem, hogy nem kell továbbra is cipelnetek a bűnből fakadó szomorúság terhét. Egyes-egyedül. Nem kell elviselnetek a mások hamis lelkű tetteiből eredő fájdalmat. Egyes-egyedül. Nem kell megtapasztalnotok a halandóság fájdalmas valóságait egyes-egyedül. Krisztus így estek el. Nem tértek-e most vissza hozzám, és bánjátok meg bűneiteket, és tértek meg, hogy meggyógyíthassalak benneteket. Ha én hozzám jöttök, örök életetek lesz. Íme, ki van nyújtva felétek irgalmas karom, és aki jön, azt befogadom. Ő bármit megtenne, hogy megszabadítson titeket ettől, sőt, már meg is tette. Jézus Krisztus, a gyógyító mester nevében, ámen.
What a joy it is to be gathered in this.
Mi nagy öröm összegyűlni az egyház lány, fiatal nő és női tagjaival ebben a konferencia központban. Nagyon is tudatában vagyunk, hogy a világ számos részén nőtestvérek ezreinek csoportjai szintén összejöttek, hogy megtekintsék ezt az eseményt. Hálás vagyok a lehetőségért és az eszközökért, melyek lehetővé teszik, hogy egységben és közös céllal gyűjjünk össze itt ma este. 2006. októberében Gordon B. Hinckley elnök mondott egy beszédet, mely az Isten férfiai, keljetek fel címet kapta egy 1911-ben íródott himnusz után. Felhívás volt ez az egyház férfiaihoz, hogy keljenek fel, és tegyék jobbá önmagukat. Miközben azért imádkoztam, hogy tudjam, mit osszak meg veletek, ez a beszéd visszhangzott az elmémben. Nőtestvérek, nehéz időket élünk. Napjaink körülményein nem is kellene csodálkoznunk. Évezredekkel ezelőtt megjövendölték ezt figyelmeztetés és intésképpen, hogy felkészülhessünk. Mormon 8. fejezete nyugtalanítóan naprakész leírást ad napjaink körülményeiről. Ebben a fejezetben Moroni azt mondja, hogy látta a mi időnket, melyben háborúk és háborús hírek, nagy szennyezések, gyilkosságok, rablások történnek, és lesznek, akik azt mondják, hogy nincs helyes vagy helytelen Isten szemében. Leírást ad olyan emberekről, akik telve vannak kevésséggel, akik a drága ruházat viselésével vannak elfoglalva, és akik gúnyt űznek a vallásból. Olyan embereket mutat, akik a világi dolgok megszállottjai, és hagyják a szűkölködőknek, és a mezíteleneknek, és a betegeknek, és a nyomorultaknak, hogy úgy haladjanak el mellettük, hogy nem veszik észre őket. Moroni feltesz egy kérdést nekünk, mellyel önvizsgálatot tarthatunk, mi, akik ezekben az időkben élünk. Ezt mondja, miért szégyellitek magatokra venni Krisztus nevét? Ez a vád pontosan leírja a mai világunk Istentől egyre inkább távolodó állapotát. A Máté Joseph Smith féle fordítása jelzi, hogy az utolsó napokban még magukat a szövetség szerint kiválasztottakat is megtévesztik. A szövetségesek közé tartoznak azok a lányok, fiatal nők és nőtestvérek az egyházban, akik megkeresztelkedtek és szövetségre léptek mennyei atyukkal. Még minket is fenyeget az a veszély, hogy megtévesztenek a hamis tanítások. Nőtestvérek, nem hiszem, hogy a jövőben javulna a helyzet. Ha a jelenleg irányzat egy jelzés, akkor felkészültnek kell lennünk az előttünk álló viharokra. Könnyű lenne kétségbeesve megadni magunkat, de a szövetséges népként soha nem szabad kétségbeesnünk. Ahogy azt Gary E. Stevenson elder mondta, mennyei atyánk bőkezően azzal kárpótol bennünket, amiért nehéz időkben élünk, hogy egyúttal az idők teljességében is élhetünk. Szeretem a vigaszt, melyet ez a kijelentés rejt. Russell M. Nelson elnök néhány éve ezt mondta nekünk. Az egyház, a tanaink és az életmódunk elleni támadások fokozódni fognak. Emiatt szükségünk van olyan nőkre, akik sziklaszilárdan értik Krisztus tanát, és akik ezt a megértést egy bűnnek ellenálló nemzedék tanítására és felnevelésére fogják fordítani. Olyan nőkre van szükségünk, akik képesek felismerni a megtévesztést annak minden formájában. Olyan nőkre van szükségünk, akik tudják, hogyan tudnak hozzáférni Isten hatalmához, melyet ő elérhetővé tesz a szövetségeiket betartók számára, illetve akik magabiztosan és jó szívűséggel osztják meg a hitelveiket. Olyan nőkre van szükségünk, akikben megvan Évanyánk bátorsága és látásmódja. Ez az üzenet megerősít abban, hogy napjaink körülményei ellenére is sokunk van örülni és derűlátónak lenni. Teljes szívemből hiszem, hogy bennünk, nőtestvérekben megvan az a belső erő és hit, mely lehetővé teszi, hogy legyőzzük a kihívásokat, melyek azzal járnak, hogy eme utolsó napokban élünk. Sherry June nőtestvér ezt írta. Hiszem, hogy abban a pillanatban, amikor megtanulunk szabad utat engedni a megtért, szövetségüket megtartó nők teljes hatásának, Isten királysága egyik napról a másikra megváltozik. Összpontosított erőfeszítése lesz szükség a megtéréshez és a szövetségeink betartásához. Ehhez olyan lányoknak és nőknek kell lennünk, akik tanulmányozzák az evangélium alapvető tanait, és megingathatatlan bizonyságuk van azok igaz voltáról. Három olyan terület van, amelyről úgy hiszem, hogy az erős bizonyság alapját képezik, és amelyek nélkülözhetetlenek a tudásunkhoz. Először is, el kell ismernünk Istennek, az örökkévaló atyánknak, az ő fiának, Jézus Krisztusnak központi helyét a hitünkben és a szabadításunkban. Jézus Krisztus a szabadítónk és a megváltónk. Tanulmányoznunk és értenünk kell az ő engesztelését, és hogy miképpen alkalmazzuk azt minden nap. A bűnbánat az egyik legnagyobb áldás, mellyel rendelkezhetünk, hogy az úton maradjunk. A legfőbb példaképünknek kell tekintenünk Jézus Krisztust, annak, akivé válnunk kell. Állandóan tanítanunk kell a családjainkat és az osztályainkat mennyei atyánk nagyszerű szabadítás tervére, mely Krisztus tanát is tartalmazza. Másodszor, meg kell értenünk, miért van szükség ezekben az utolsó napokban a tan, a szervezet és a felhatalmazás kulcsai visszaállítására. Tanúbizonysággal kell rendelkeznünk arról, hogy Joseph Smith proféta Istentől választott volt, és az Úr jelölte ki arra, hogy elvégezze ezt a visszaállítást, és fel kell ismernünk, hogy ő úgy szervezte meg az egyház női tagjait, ahogyan azt Krisztus egyházában az ősi időkben történt. Harmadszor pedig, tanulmányoznunk és értenünk kell a templomi szertartásokat és szövetségeket. A templom legszentebb hitünk középpontjában foglal helyet, és az Úr azt kéri, hogy járjunk el oda, elmélkedjünk felőle, tanulmányozzuk és keressük meg a személyes jelentőségét és vonatkozásait egyénileg. Meg fogjuk érteni, hogy a templomi szertartások által az isteniség hatalma nyilvánul meg az életünkben, és hogy a templomi szertartások miatt felfegyverkezhetünk Isten hatalmával, az ő neve rajtunk lesz, körülvesz majd bennünket a dicsősége, és az angyalaira leszünk bízva. Azon tűnődöm, vajon teljes mértékben rábízzuk-e magunkat ezeknek az ígéreteknek az erejére. Nőtestvéreim, még a legfiatalabb itt közöttünk is képes arra, hogy hittel felkeljen és jelentős szerepet játszon Isten királyságában. A gyermekek a saját bizonyságukat azzal kezdik elnyerni, hogy olvassák vagy hallgatják a szentírásokat, naponta imádkoznak, és jelentőségteljes módon részesülnek az úrvacsorában. Minden gyermek és fiatal nő buzdíthat a családi estre, és teljes résztvevői lehetnek annak. Lehettek ti az elsők, akik letérdelnek, mikor a család összejön a családi imára. Még ha az otthonaitok egyáltalán nem ideálisak is, a személyes példátok az evangélium szerint életre képes hatással lenni a családotok és a barátaitok életére. Az egyház fiatal nőinek úgy kell magukra tekinteniük, mint a szabadítás papság által irányított munkájának nélkülözhetetlen résztvevőire. Nem úgy, mint akik csak nézelődnek és támogatást nyújtanak. Elhívásokat kaptok, és a papsági kulcsokat viselők elválasztanak benneteket arra, hogy hatalommal és felhatalmazással vezetőkként szolgáljatok ebben a munkában. Amint felmagasztaljátok elhívásaitokat az osztályelnökségekben, és lelkileg felkészültök, tanácskoztok, szolgáljátok az osztályotok tagjait, és tanítjátok egymásnak az evangéliumot, kiveszitek a részeteket ebből a munkából, és akkor ti és a társaitok is áldottak lesztek. Minden nőnek úgy kell látnia magát, hogy nélkülözhetetlen résztvevője a papság munkájának. A nők ebben az egyházban elnökök, tanácsosok, tanítók, tanácsok tagjai, nőtestvérek és anyák, és Isten királysága nem működhet, ha csak fel nem kelünk és hittel eleget nem teszünk a kötelességeinknek. Néha csak látnunk kell a tágabb képet arról, hogy mi az, ami lehetséges. Nemrég találkoztam egy nőtestvérrel Mexikóból, aki érti, mit jelent hittel felmagasztalni az elhívását. Marfisa Maldonadót 3 évvel ezelőtt elhívták, hogy tanítson egy fiataloknak szóló vasárnapi iskolai osztályt. Elhívása idején 7 tanuló járt hozzá, de most már 20-an járnak rendszeresen. Csodálattal kérdeztem tőle, mit tett azért, hogy ilyen növekedést idézzen elő. Szerényen azt válaszolta, ó, ez nem csak én rajtam múlott. Az osztály minden tagja segített benne. Együtt végignézték a kevésbé tevékenyek nevét a listán, és elkezdték együtt meglátogatni és meghívni őket, hogy jöjjenek vissza az egyházba. Erőfeszítésükből egy keresztelés is született. Maldonado nőtestvér létrehozott egy közösségi oldalt csak az osztálya számára, Isten gyermeke vagyok címmel, és ezen inspiráló gondolatokat és szentírásokat oszt meg hetente többször. SMS-ben rendszeresen megbízza a tanulóit feladatokkal és bíztatja őket. Úgy érzi fontos, hogy olyan nyelven nyelven kommunikáljon velük, melyet a legjobban ismernek, és ez valóban működik. Egyszerűen csak ennyit mondott nekem, szeretem a tanulóimat. Éreztem ezt a szeretetet, miközben az erőfeszítéseiről mesélt. Példája pedig emlékeztetett arra, hogy mit képes egyetlen hithű és tetrekész ember elérni ebben a munkában az Úr segítségével. A fiataljaink napi szinten szembesülnek nehéz kérdésekkel, és sokunknak vannak olyan szerettei, akiknek nem megy könnyen a válaszok megtalálása. A jó hír az, hogy vannak válaszok a feltett kérdésekre. Hallgassátok meg vezetőink legújabb üzeneteit. Sürgetnek bennünket, hogy tanulmányozzuk és értsük meg mennyei atyánk boldogság tervét. A családról szóló kiáltványban emlékeztettek a tantételekre. Arra biztatnak bennünket, hogy tanítsuk és használjuk ezeket a forrásokat mérőrútként, hogy a szoros és keskeny ösvényen tartsanak minket. Úgy egy évvel ezelőtt beszélgettem egy több kisgyermekes édesanyával, aki magához ragadta a kezdeményezést abban, hogy beoltsa gyermekeit a sok-sok negatív hatás ellen, melynek az interneten és az iskolában vannak kitéve. Minden héten választ egy témát, gyakran olyas valamit, amely az interneten épp terítéken szerepel, és jelentőségteljesen beszélgetéseket kezdeményez erről a gyermekeivel a hét folyamán, melyek során gyermekei kérdéseket tehetnek fel, és így gondoskodik arról, hogy kiegyensúlyozott és igazságos látásmódra tegyenek szert a gyakran nehéz kérdésekben. Tesz róla, hogy otthon a biztonságos hely legyen, ahol kérdéseket lehet feltenni. Aggódom, hogy olyan légkörben élünk, ahol olyannyira kerüljük a sértést, hogy teljes egészében elkerüljük a helyes tantételek tanítását is. Elmulasztjuk megtanítani a fiatal nőinknek, hogy az anyaságra való felkészülés mindennél fontosabb, mert nem szeretnénk megbántani azokat, akik nem házasok, akiknek nem lehet gyermekük, vagy hogy úgy tűnjön korlátozzuk a jövőbeli döntéseiket. Másrésztről talán elmulasztjuk hangsúlyozni az oktatás fontosságát, mert nem akarjuk azt sugallni, hogy ez fontosabb, mint a házasság. Elkerüljük annak kijelentését, hogy mennyei atyánk a házasságot férfi és nő között határozta meg, mert nem szeretnénk megbántani azokat, akik a saját nemükhöz vonzódnak. És talán kényelmetlennek találjuk a nemiséggel vagy az egészséges szexualitással kapcsolatos beszélgetéseket. Persze, nőtestvérek, legyünk érzékenyek, de használjuk a józan eszünket és a szabadítás tervéről való tanításunkat és tudásunkat ahhoz, hogy bátrak lehessünk, amikor arra kerül a sor, hogy megtanítsuk gyermekeinket és fiataljainkat az alapvető evangéliumi tantételekre, melyeket meg kell érteniük ahhoz, hogy eligazodjanak a világban, melyben élnek. Ha mi nem tanítjuk meg a gyermekeinknek és fiataljainknak az igaz tant, mégpedig világosan, akkor a világ Sátán hazugságaira tanítja majd őket. Szeretem Jézus Krisztus evangéliumát, és örökké hálás leszek azért az útmutatásért, hatalomért és napi segítségért, melyet Isten szövetséges lányaként kapok. Bizonyságomat teszem arról, hogy a nehéz időkben élő nőkként az Úr megáldott bennünket mindazon hatalommal, ajándékokkal és erővel, melyekre szükségünk van ahhoz, hogy felkészítsük a világot az Úr Jézus Krisztus második eljövetelére. Imádkozom, hogy mindannyian lássuk meg valódi lehetőségeinket, és keljünk fel, hogy azzá a hittel teli és bátor nővé váljunk, akire mennyei atyánknak szüksége van. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Our beloved sisters, we express our
szeretett nőtestvéreink, hálásak vagyunk, amiért együtt lehettünk veletek ezen az estén. Őszintén hálásak vagyunk a kórusnak és mindazoknak, akik részt vettek a programban, vagy bármely módon segítettek ennek a gyűlésnek az előkészítésében. Utolsó beszélünk ezen az ülésen, Dieter F. Uchtdorf elnök lesz, az első elnökség második tanácsosa. Uchtdorf elnök beszéde után a gyülekezet a kórussal együtt elénekli a Tudom, hogy jó megváltóm él című himnuszt. Az ének után Jane B. Bingham nőtestvér az elemi általános elnökségének első tanácsosa szól hozzánk. Uchtdorf elnök.
Thank you for those, Köszönöm
ezeket a csodálatos és lelkesítő üzeneteket, és köszönöm nektek, bámulatos fiatal nőtestvéreknek a gyönyörű zenét. Gondolom nem láttátok a Monson elnök által ejtett könnyeket az előző himnusz alatt, de én láttam őket. Szeret benneteket, nőtestvéreket. És micsoda üzenet számunkra ez a zene. Drága nőtestvéreim, drága barátaim, mi áldottak vagyunk, hogy drága prófétánk és elnökünk Thomas S. Monson irányítása és vezetése alatt újra összegyűlhetünk ezen a világméretű konferencián. Elnök úr, szeretünk és támogatunk, és tudjuk, hogy szereted az egyház nőtestvéreit. Szeretek eljönni az általános konferenciának erre, az egyházi nőtestvéreknek szóló ülésére. Nőtestvérek, titeket látva, önkéntelenül is mindig eszembe jutnak az életemre oly nagy hatást gyakorló nők. A nagymamám és az édesanyám, akik elsőként fogadták el a meghívást, hogy jöjjenek, és nézzék meg, miről is szól az egyház. Szeretett feleségem, Harriet, akibe első látásra beleszerettem. Harriet édesanyja, aki nem sokkal azután csatlakozott az egyházhoz, hogy férjét rákban elveszítette. Aztán a nővérem, a lányom, az unokám és a dédunokám, akik mindannyian finomító hatást gyakorolnak rám, és igazán napfényt hoznak az életembe. Arra késztetnek, hogy jobb emberré és érzékenyebb egyházi vezetővé váljak. Mennyire más lenne nélkülük az életem. Talán annak tudata tesz engem leginkább alázatossá, hogy ugyanezt a hatást egyházszerte több milliószor megsokszorozza a hozzátok hasonló, hittel rendelkező nők intelligenciája, bizonysága, képességei és tehetségei. Előfordulhat, hogy némelyikőtök nem érzi magát érdemesnek erre a méltatásra. Talán azt hiszitek, hogy túlságosan jelentéktelenek vagytok, és nem gyakoroltok lényegi hatást másokra. Talán nem tartjátok magatokat még hittel rendelkező nőnek sem. Mert időnként kételyel vagy félelemmel küszködtök. Ma azokhoz szeretnék szólni, akik már érezték így magukat, és ez valószínűleg mindannyiunkkal előfordult valamikor. A hitről szeretnék beszélni. Annak miben létéről, hogy mire képes és mire nem, és hogy mit kell tennünk a hit erejének aktiválásához az életünkben. A hit erős meggyőződés valamiről, amit elhiszünk. Annyira erős meggyőződés, hogy olyan dolgok megtételére késztet, amelyeket egyébként nem tennénk meg. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ennek a hívő keresztények számára van értelme, a hitetlenek számára azonban gyakran zavaros. Fejüket ingatva ezt kérdezik, hogy lehet bárki is meggyőződve arról, amit nem lát? Számukra ez a vallás értelmetlenségét bizonyítja. Nem értik meg, hogy látni nem csupán a szemünkkel lehetséges. Tapintani nem csupán a kezünkkel. Hallani pedig nem csupán a fülünkkel tudunk. Egy fiatal lány élményéhez hasonlítható ez, aki a nagymamájával sétált. A kislány csodálatosnak találta a madarak énekét, és minden hangra felhívta a nagymamája figyelmét. Hallod ezt? Kérdezgette őt újra és újra. A nagymamája azonban nem hallott jól, és nem voltak számára kivehetőek ezek a hangok. Végül letérdelt hozzá, és azt mondta, sajnálom, drágám, nagymama nem hall valami jól. A kislány elszántan két kezébe fogta nagymamája arcát, mélyen a szemébe nézett, és azt mondta, Nagyi, figyelj oda jobban! A hívő és a hitetlen számára is van tanulság ennek a történetnek. Az, hogy mi nem hallunk valamit, nem jelenti azt, hogy nincs is mit hallani. Előfordulhat, hogy két ember ugyanazt az üzenetet hallgatja, vagy ugyanazt a szentírás részt olvassa, és az egyikük érzi a lélek tanúság tételét, a másik pedig nem. Másrészt viszont, amikor szeretteinkkel éreztetni szeretnénk a lélek hangját, és Jézus Krisztus evangéliumának hatalmas, örök és mélységes szépségét, a figyelj oda jobban felszólítás talán nem a leghatékonyabb módszer. Talán jobb tanács bárkinek, aki növelni szeretné a hitét, az, hogy figyelj oda másképp. Pál apostol arra buzdít minket, hogy figyeljünk oda arra a hangra, mely a lelkünkhöz szól, nem csupán a fülünkhöz. Azt tanította, érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Vagy gondoljunk Saint Exupéry kis hercegének szavaira, aki azt mondta, jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Időnként nem könnyű úgy szert tenni a lelki dolgokba vetett hitre, hogy közben egy fizikai világban élünk. Viszont megéri az erőfeszítést, mert a hit hatalmas erővel bírhat az életünkben. A szentírások azt tanítják nekünk, hogy hit által lettek megalkotva a világok, ketté választva a vizek, feltámasztva a halottak, elmozdítva a folyók és a hegyek. Mégis lehetnek, akik azt kérdezik, ha a hitnek ilyen ereje van, akkor miért nem kapok választ egy szívből jövő imára? Nem kell kettéváló tengert, vagy elmozduló hegyeket látnom. Nekem csak annyi kell, hogy megszabaduljak a betegségemtől, vagy hogy a szüleim megbocsássanak egymásnak, vagy hogy megjelenjen az ajtomban egy örökkévaló társ, egyik kezében virágcsokorral, a másikban eljegyzési gyűrűvel. Az én hitem miért nem képes erre? A hit igenis erőteljes, és gyakran csodákat eredményez. Nem számít azonban, milyen nagy a hitünk. Van két dolog, amire a hit nem képes. Először is nem hághatja át mások önrendelkezését. Volt egy asszony, aki évekig imádkozott, hogy tévejgő leánya visszatérjen Krisztus nyájához, és csalódott volt amiatt, hogy imái látszólag nem találnak válaszra. Különösen akkor találta ezt fájdalmasnak, amikor történeteket hallott más tékozló gyermekekről, akik bűnbánatot tartottak. A gond nem az imák hogy a hit hiányából adódott. Csak azt kellett megértenie, hogy bármennyire fájdalmas is ez mennyei atyánknak, ő senkit nem kényszerít rá az igaz lelkűség ösvényének választására. Isten a halandóság előtti világban sem kényszerítette a saját gyermekeit arra, hogy kövessék őt, és még kevésbé fog készíteni minket most, amikor ezen a halandó életen vezet átútunk. Isten mindig hív és győzköd. Fáradhatatlan szeretettel, sugalmazással és buzdítással fordul felénk. Soha nem kényszerít azonban, mert az aláásná az örök fejlődésünkre vonatkozó nagyszerű tervét. Másodszor, a hit nem erőltetheti rá Istenre a mi akaratunkat. Nem kényszeríthetjük Istent a kívánságaink szerinti cselekvésre. Nem számít, hogy szerintünk mennyire van igazunk, vagy mennyire őszintén imádkozunk. Gondoljatok bele, mit tapasztalt meg Pál, aki számos alkalommal enyhülésért imádkozott az Úrhoz egy bizonyos próbatétel miatt, melyről azt mondta, hogy tövis adatott nékem a testembe. Isten akarata azonban más volt. Végül Pál felismerte, hogy a próbatétele áldás, és megköszönte Istennek, hogy nem a reményeinek megfelelően válaszolt az imáira. A hit célja nem Isten akaratának a megváltoztatása, hanem az, hogy képessé tegyen minket Isten akaratának végrehajtására. A hit bizalom. Bizalom abban, hogy Isten látja, amit mi nem látunk, és tudja, amit mi nem tudunk. Időnként nem elég a saját szemünknek hinni, és a saját ítélőképességünkben bízni. Ezt pilótaként is megtanultam, amikor olyan sűrű ködbe vagy felhőkbe kellett berepülnöm, ahol csak néhány méternyire láttam. A műszerekre kellett hagyatkoznom, melyek tudatták velem, hogy hol vagyok, és merre tartok. Hallgatnom kellett a légirányító hangjára. Követnem kellett valaki útmutatását, aki az enyémnél pontosabb információval rendelkezett. Akit nem láttam, de akiben megtanultam bízni. Bízni valakiben, aki látta azt, amit én nem. Bíznom kellett, és aszerint cselekednem, hogy biztonságban megérkezzek az úti célomhoz. A hit azt jelenti, hogy Istennek nem csupán a bölcsességében bízunk, hanem a szeretetében is. Abba vetett bizalmat jelent, hogy Isten tökéletesen szeret minket, hogy minden, amit tesz, minden áldás, melyet ad, és minden áldás, melyet egy időre visszatart, a mi örök boldogságunkat szolgálja. Ha ilyesfajta hittel rendelkezünk, akkor talán, ha nem is értjük, hogy miért történnek bizonyos dolgok, vagy miért nem válaszoltatnak meg bizonyos imák, de tudjuk, hogy végül majd minden értelmet nyer. Mert azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van. Minden a helyére kerül, minden rendben lesz. És biztosak lehetünk abban, hogy meg fognak érkezni a válaszok, és mi nem csupán elégedettek leszünk azok tartalmával, hanem le is fog minket nyűgözni az a kegyelem, irgalom, nagy lelkűség és szeretet, mely mennyei atyánkban van irántunk, az ő gyermekei iránt. Addig is a rendelkezésünkre álló hitben járunk, mindig annak gyarapítására törekedve. Időnként ez nem könnyű feladat. Akik türelmetlenek, akik nem kötelezték el magukat, vagy figyelmetlenek, azok illékonynak találhatják a hitet. Akik könnyen elcsüggednek, vagy elvonja valami a figyelmüket, azok talán nem is nagyon tapasztalják meg. A hit azoknak adatik meg, akik alázatosak, szorgalmasak és kitartók. Azoknak adatik meg, akik megfizetik a hit hűség árát. Ezt az igazságot szemlélteti Európa egy olyan területén szolgáló két fiatal misszionárius tapasztalata, ahol kevés volt a megtért keresztelés. Szerintem érthető lett volna, ha úgy gondolják, hogy nem sok értelme van annak, amit tesznek. Azonban ennek a két misszionárusnak volt hite, és elkötelezettek voltak. Elkötelezettek voltak a munkájukhoz. Úgy álltak hozzá, hogy ha senki nem hallgatja meg az üzenetüket, az nem azért lesz, mert ők nem tettek meg minden tőlük telhetőt. Egy napon úgy érezték, fel kell keresniük egy szépen rendbe tartott négyszintes ház lakóit. A földszinten kezdték, minden ajtón bekopogtak, és elmondták Jézus Krisztus szabadításának és egyháza visszaállításának üzenetét. A földszinten senki nem akarta meghallgatni őket. Milyen könnyű lett volna azt mondani, megpróbáltuk, hagyjuk abba, menjünk és próbálkozunk egy másik házban. Ennek a két misszionárusnak azonban volt hite, és készen álltak a cselekvésre, ezért az első emeleten is minden ajtón bekopogtak. Itt sem akarta őket meghallgatni senki. A második emelet és a harmadik emelet is ez volt a helyzet. Aztán a negyedik emeleten is egészen, amíg el nem értek az utolsó ajtóig. Amikor ez az ajtó kinyílt, egy fiatal lány mosolygott rájuk, és arra kérte őket, hogy várják meg, amíg beszél az anyukájával. Az édesanyja, aki még csak 36 éves volt, nemrég vesztette el a férjét. Nem volt olyan hangulatban, hogy mormon misszionárusokkal beszélgessen, ezért azt mondta a lányának, hogy küldje el őket. A lány azonban kérelni kezdte őt. Ezek a fiatal emberek olyan kedvesek. És csak néhány percről van szó. Édesanyja vonakodva beleegyezett. A misszionárusok elmondták az üzenetüket, és adtak az anyukájának egy könyvet, hogy olvassa el a mormon könyvét. Miután elmentek, az édesanyja úgy döntött, hogy legalább néhány oldalt elolvas. Pár napon belül az egész könyvvel végzett. Nem sokára egy csodálatos apa nélküli család belépett a keresztelés vízébe. Amikor a kis család elment a helyi gyülekezetbe, a németországi Frankfurtban, egy fiatal diakonusnak feltűnt az egyik lány szépsége, és azt gondolta magában, jó munkát végeznek ezek a misszionáriusok. A fiatal diakonus neve Dieter F. Uchtdorf volt. Az elbűvölő fiatal hölgy pedig, aki arra kérte édesanyját, hogy hallgassa meg a misszionáriusokat, a gyönyörű Harriet névre hallgat. Mindenki megszereti őt, aki csak találkozik vele, amikor elkísér az útjaimra. Sokak életét áldotta már meg az evangélium iránti szeretete és sziporkázó személyisége miatt. Valóban életem napsugara ő.
How often have I lifted my heart?
Mi gyakran töltötte már el hála a szívemet azért a két misszionáriusért, akik nem álltak meg a földszinten. Mi gyakran méltányolom a hitüket és a cselekedeteiket. Mi gyakran mondtam már köszönetet azért, hogy tovább mentek egészen a legfelsőbb emelet legutolsó ajtajáig. Amikor tartós hitre törekszünk, és Istennel és az ő céljaival próbálunk kapcsolatot teremteni, ne feledjük az Úr ígéretét. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Vajon feladjuk-e, miután egy vagy két ajtón már bekopogtattunk, egy vagy két emelet után, vagy addig folytatjuk a keresést, míg nem elérünk a legfelsőbb emelet utolsó ajtajáig. Isten megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Azonban ez a jutalom általában nem az első ajtó mögött található. Úgyhogy tovább kell kopogtatnunk. Nőtestvérek, ne adjátok fel. Keressétek Istent teljes szívetekből. Gyakoroljatok hitet, járjatok igaz lelkűségben. Megígérem nektek, hogy ha így tesztek, egészen a harmadik emelet utolsó ajtajáig, akkor el fogjátok nyerni a keresett válaszokat és tudást. Hitre leltek, és egy napon betölt majd benneteket az a világosság, mely mind fényesebbé és fényesebbé válik a tökéletes napig. Szeretett nőtestvéreim Krisztusban, Isten valóságos, ő él, szeret benneteket, ismert titeket, megért titeket, ismeri szívetek csendes fohászait, nem hagyott magatokra titeket, nem fog cserben hagyni benneteket. Ez az én bizonyságom és apostoli áldásom mindannyiótok számára, akik érzitek a szívetekben és az elmétekben ezt a magasztos igazságot. Éljetek hitben, kedves barátaim és nőtestvéreim, és az Úr, ami Istenünk, majd ezerszerte is megszaporít titeket, és ígéretéhez hűen megállt benneteket. Hitemet, meggyőződésemet, és biztos, rendíthetetlen tanúbizonyságomat hagyom veletek arról, hogy ez Isten munkája. Szeretett szabadítónk, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Our dear Heavenly Father,
kedves mennyei atyánk, hálánkat fejezzük ki az általános konferencia női ülésének végén. Hálásak vagyunk a ma hallott beszédekért. Hálásak vagyunk a bíztatásért és a megvilágosodásért. Atyánk, annyira hálásak és boldogak vagyunk, hogy ma este összejöhettünk 8-tól 108 éves nőtestvérekként a világ minden tájáról. Hálásak vagyunk szeretett prófétánkért, Thomas S. Monsonért, a tanácsosaiért és a 12 apostolért, akik vele szolgálnak. Szeretjük őket, és támogatjuk őket teljes szívünkből. Hálásak vagyunk Jézus Krisztus evangéliumáért. Megbecsüljük a szövetségeinket. Atyák, imádkozunk azért, hogyha ma innen elmegyünk, a ma hallott üzenetek megmaradjanak bennünk, és beépíthessük azokat a szívünkbe és elménkbe. Add, hogy a Te akaratod szerint cselekedhessünk. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk a megváltó Jézus Krisztusért. Nagyon hálásak vagyunk a megváltó áldozatáért. Ezeket mondjuk Jézus Krisztus nevében. Amen.